mint a nap és a pajzs az Úr kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem mondja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 162-es énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, imbé jöttünk. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk ön a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, egy gondolatot szeretnék elmondani, annak segítségével de közelebb kerülni a keresztelőnek, a keresztségben való létnek a lényegéhez. Ez tegnap éppen az irodámban rendezgettem a könyvek, amikor kezembe került a magyar helyesírási szótár, van az irodámban is, meg több helyen van, vagy négy vagy öt. Hogy tudnélik, ha valamiben bizonytalan vagyok, akkor megnézem. És hát sajnos az idővel az ember egyre több mindent kényszerül megnézni. Kínos dolog az, ha egy nyilvánosnak szánt levél, vagy bármi hivatalos iratban, ugye, hiba van. Ez kínos dolog, az emberről rossz bizonyítványt állít ki. És amikor még meditáltam ezen a könyvön, eszembe jutott az, hogy hát tulajdonképpen van-e szabálykönyve a helyes életnek. Teljes írásnak. Van is benne 40 ezer szó, tehát ez azt jelenti, hogy alapszóként. Benne van, megnézem, hogy ezt hogy kell írni, ez biztos. Hát az élethelyzetben biztos többel találkozunk életünk folyamán, kisebb, nagyobbal persze. Hát van ilyen jegyzék, hogy megnézem, hogy kell viselkedni. Mit kéne dönteni egy ilyen helyzetbe? Hát bizony nem egyszerű a kérdés, ilyen jegyzék nincs, de van helyette valami más. És mivel a Szentírás évében vagyunk, azt hiszem, hogy jó, ha újra és újra erre felhívjuk a figyelmet. Isten az ő szent írásában, kijelentésében kínálja nekünk az igét, az útmutatást, az ő ajánlatát. Nem kéz dolgokat ad. Van benne olyan is törvények, de azért alapvetően nem kéz dolgokat ad, hanem segít bennünket a kijelentés által arra, mit így mond az írás, hogy eljussunk a ma érett nagykorúságra, érett férfi korra a hitben. A keresztény ember valóban legyen egyébként szelíd, jó, alázatos, együttérző, egy csomó jó tulajdonságot elmondhatunk. Ezt meg lehet nevelgetni, hogyha valaki ügyes és van pedagógiai érzéke, és jó példát mutat, ezt bele lehet nevelni, de azért mindezen túl nagykorú, felelős, döntésképes emberré kell, hogy váljon ez a gyermek, érett, erkölcsi lényé kell, hogy váljon, és ez meg kell ismerni az Istent, és meg kell ismerni az Isten kijelentését, az ő szavát, aki ezáltal is az ő közösségébe hív, partnerként tekint már most erre a gyermekre, akivel majd, ha az Isten kegyelme munkálkodik az ő életében, eljuthat oda, hogy kérdez és felel, és válaszol, és beszélget az Istennel, és közben az ő különböző élethelyzeteiben helyesen fog dönteni. Hát ez a nagy reménység minden megkeresztelendő gyermeknél. És hogy ez így legyen, vagy lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét. Kérem, hogy álljunk fel. Az első kérdésem így hangzik, akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a gyermeket. Megköszönjük azt, hogy egészséges, megköszönjük azt, hogy olyan helyre, olyan körülmények közé érkezhetett, ahol mindent megkap az ő testi, lelki, szellemi fejlődése érdekében, és mindenek előtt szeretettel veszik körül. És most hagyj könyörögjünk azért, hogy az élet útján valóban kisbontakozzék az ő személyisége, az, amit te elgondoltál felőle. Olyan nagy dolog, hogyha valakinél megjelenik valami abból, kirajzolódik valami abból, amiben te gyönyörködsz. Így könyörgünk érette, így könyörgünk a családjáért. Áld meg őket, áld meg és pecsételd el a te ígéreted szerint ebben a sákramentumban magadnak. Amen. Most akkor ki lehet venni a kicsivel. Balázs, így tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, hagyjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleink keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt életünk tagja, de akkor részese az örök üdvösségnek. Amen. 84. Zsoltárt, és lendületesen énekeljük végig, ó seregeknek Istene. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra Márk evangéliumának 3. részében, és annak is a 20-tól 35-ig terjedő verseig, ezért leülve hallgassuk az igét.
Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak, de ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki. Íme anyád és fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körbenülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ez az Isten igéje.
Isten, tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el. Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy már is megtapasztaltuk te kegyelmedet a mai napon, amikor elindulhattunk a te házadba. Sokszor nem is tudjuk fölmérni, hogy milyen nagy dolog az, hogy elmegyünk a te házadba, és te megszólítasz minket. És ez a megszólítás valóságos. A te igéd az, amelyik munkálkodik. És hadd könyörögjünk most azért is, hogy a ige hirdetése a te szavad legyen. Hadd könyörögjünk azért, hogy mi magunk pedig nyitottá váljunk erre. És ez akkor történhet meg, ha meg tudjuk üresíteni magunkat. Annyi minden van bennünk, és ilyenkor kicsit elnyomjuk, elcsittítjuk magunkban, azt gondolván, hogy helyet készítünk a te igédnek, és az mégsem születik meg bennünk, mert szívünknek a nyomorúsága istálójában még a jászlók bölcső is tele van. Most üresíts meg és tisztíts meg bennünket szent lelkeddel, és tegyél készé arra, hogy befogadjuk az ígét. Cselekedd meg azt a csodát, hogy a régi betű megelevenedik, és mai üzenetté lesz. Hiszen te magad mondtad, hogy te ígéd megcselekszi azt, amit te akarsz. Így áld meg a mi együttlétünket, Isten tiszteletünket, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Van azért néhány gyermek. Gyertek csak a másik oldal, te is főnököm, menj ide, te maradjál itt. Ott, gyere. Na, hát áldásbékesség. Tehát, ha körülnézünk itt a sorokon, ugye, akkor néhány férfi arcot most nem látunk. Miért? Hát én megsúgom, most van a vízilabda döntő. Igaz? Most mit mondjunk erre? Bocsánatos dolog ez? Hát mondjuk azt, hogy kivételesen. 4 évenként van egyszer olimpia, megbocsátjuk. A múltkor arról beszéltem, hogy meg kell becsülni a második, harmadik, ötödik, hatodik helyet is, annak is örülni kell, de hát ma annak örülnénk, hogyha arany lenne, mert első helyet is kell nyerni. Hát fontos az, hogy legyen arany is, első hely is, igaz? Bizony fontos. Egy dolog azért nagyon fontos, mert nagyon jó dolog ugye elsőnek lenni, dicsőséges dolog. Hát mindenki azt csodálja, mindenki azt dicséri. És hát azért csak törekedjetek arra ti is az életben, hogy versenyeztek, azért próbáljatok meg elsők is lenni. De nagyon fontos egy győzelemnél az első az, jól jegyez meg, hogy tiszta eszközökkel győzök. Ugye? Tehát úgy győzök, hogy valóban az én erőm, az én energiám, az én értelmem az, ami győzött, nem pedig valami sumákság van a dologban. A második, hogy mindig tisztelem azt, akit legyőztem. Nem megvertem, legyőztem. Ez a nagy különbség, ugye? Ugye mindig tisztelem azt, akit legyőztem. És a harmadik, hogy ha győztem, akármilyen versenyen, legyen az sportverseny, az iskolában, matematika, bármi, ne felejtsek el hálát adni érte. Mert az a dicsőség, amit nekem adnak, azért az nem az enyém, hanem kié. Istené a dicsőség, ugye? És aki megnyeri az első díjat, megnyeri a koszorút, az Istennek ad dicsőséget. És ezért most megtanuljuk azt a szép református jelmondatot, először magyarul, vagy egyedül Istené a dicsőség. Na mondjuk el együtt. Egyedül Istené a dicsőség. Na most ugyanezt kénytelenek vagyunk megtanulni latinul is, az pedig így hangzik, figyelj, soli, ugye az egyedül, ugye? Soli Deo Gloria. Hát a glóriát azt ismerjük, igaz? Szóluszt azt ismerjük, ugye ez a szólóének egyedül, már csak a Deót kell megjegyezni, tehát Soli Deo Gloria. És ezt úgy rövidítették a régiek, hogy SDG. Oké? Tehát ezt megjegyezzük, hogy SDG. Mit tanultunk máma? Mi ez a rövidítés? Hogy hangzik? SDG. Hát így van. Amikor győzünk és aranyat nyerünk, akkor magunkban legalább ennyit mondjuk, hogy SDG. egyedül Istené a dicsőség. Köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. Az igehirdetésre készülve a 391. énekünk 5. versét énekeljük. Adjad mi nékünk, igen. Ennek igéjét olvasom, a már elhangzott evangéliumi részből, és az egész felolvasott rész mind-mind az igénk, és ebből aláhúzom, tehát a Márk 3:34-35-öt, és végignézve a körben ülőkön így szólt: íme az én anyám és az én testvéreim, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Szentírásban vannak úgynevezett nehezen magyarázható helyek, és hát tulajdonképpen a mi igénk is, amit ma felolvastunk a lekcióban, hogy ez egy nehezen magyarázható hely, és hát félre lehet ezt tenni, hogy ne bonyolítsuk túl az ige hirdetést, viszont elveszi a kedvét az olvasónak, az érdeklődőnek. Mert úgy voltam vele, hogy hát nem futok meg ettől a résztől. Ugye az alap ige mellett ott nagyon fontos az a rész, ami bizony nagy súlyú dolgot jelent ki, mert olyan kérdést boncolgat, amiről nem nagyon szoktunk beszélni. Ha beszélünk, akkor csupa kérdőjel, ugye a Szentlélek elleni bűn. És ugye erre mondja Jézus, hogy az nem bocsátatik meg. Szóval ez egy rettenetes súlyú mondat a Szentírásban, hogy van egy ilyen mondat, hogy az nem bocsátatik meg soha. És hát bizony azt is tudjuk, hogy vannak, akik ilyen lelki terhekkel élnek, hogy hát ha én elkövettem, hát ha én ebbe a kategóriába tartozom, vagy csak egyszerűen nem így fogalmazza, hanem azt mondja, hogy hát nekem úgy sincs bocsánat, mert én nem tudom, annyira rossz vagyok. És ennyi beugrott nekem, ugye József Attilának ez a nagyon, nem erre vonatkozik, de mégis egy ilyen nagyon kemény sor, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, hiába, hát a bánat, ugye ismerős ez a verse, nagyon megdöbbentő, hogy így néz szembe az élettel, hogy nincs bocsánat. De én azt gondolom, hogy először röviden nézzük meg a vitát, és értsük meg magát a szöveget. De Jézus tetteinek, tanításainak a híre fölmegy Jeruzsálemig, és kiküldenek egy vizsgálóbizottságot, egy ilyen küldöttség jön, és megállapítják azt, hogy ezeket a tetteket, gyógyításokat nem közönséges emberi erővel végzi Jézus. Idáig rendben is van. Azonban mindjárt kész az ítélet is, és azt mondják, hogy az ördöggel cimborál. És ez nem egyszerűen szidalmazás vagy rágalmazás, hanem ez egy halálos ítélet, teológiai és jogi megalapozása. Hát abban a helyzetben, korban, népben ez azt jelentette, hogy ez bebizonyosodott róla, akkor vége. Egyébként hát a korai kereszténységben az üldözések alatt találunk ilyen iratot, nem is keveset, Jézus mozgalma elleni iratokat, vádiratokat, amiben Jézust varázslónak nevezik, és azt mondja, hogy azért is feszítették keresztre, mert varázsló volt, és ilyen és olyan dolgokat csinált, ezzel indokolják az ő kereszthalálát. De az ördögök fejedelmét nevezik Belzebúbnak. Nos, Jézus válasz az nagyon nyugodt. Ebből úgy süt ebből az egész hihetetlenül feszült helyzetből az ő mérhetetlen nyugalma, mint szinte gyermekeket vezeti végig lépésről lépésre, és rávilágít arra, hogy ez egyszerűen, amit állítanak, az képtelenség. De éppen a teológusoknak kell azt tudni, és a rabbinusi irodalomban utána nézve nagyon bőven találunk ilyet, tehát az ő korában is ezek a gondolatok jelen voltak arról, hogy milyen káros, sőt romboló a meghasonlás. Például nyilvánvaló, hogy fájdalmasan él bennük az ország ketté szakadása, ugye évszázadok óta már, és annak aztán az a következménye, hogy a 12 törzsből 10 eltűnt. A meghasonlás egyenlő pusztulás. De hát az ítélet hirdető prófétákat is jól ismerték, és sok hasonlót olvasunk. Mikeás mondja, hogy mert a fiú gyalázatosan bánik az apjával, leány az anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, az embernek saját háza népe is ellensége. Jön a pusztulás, tehát amire Jézus hivatkozik, nyilván mögte ószövetségi igék is vannak. Hogy tudnék, az ország meghasonlik, a háznép meghasonlik, vagyis annak a vége pusztulás. Tehát ez a logika, amivel ti jöttök, hogy én az ördögök által üzöm ki az ördögöket, ez egyszerűen ostobaság, butaság. És a következő példázatában, rövid kis példabeszédben lehetőséget ad arra, hogy megváltoztassák a véleményük, megint csak egy ilyen szinte iskolás képpel, hogy azt mondja, hogy a démoni erőt azt egy nagyobb erővel lehet megfékezni, legyőzni. Jézus azért jött, ugye mondja egy helyen az írás, az ördög munkáit lerontsa, megkötözze ezeket az erőket, amik pedig az ember tartják megkötözve, és hogy ebből a rabságból szabadon engedje, hogy a nép, mely sötétségben ül, lát nagy világosságot, mondja az írás. Vagyis a példázat nem mondja ki, de a hallgatót vezeti rá, és vele mondatja ki, hogy Jézus szavaiban, tetteiben az Isten szent lelke és ereje van jelen. Itt is van egyébként nagyon szép háttérige, Ézsaiás mondja ezt a legyőzhetetlennek itt Babilonról, amelyik ugye szinte-szinte már isteni hát magasságokba emeli magát, de hogy el lehet-e venni a zsákmányt a hőstől, megmenekülhet-e a foglyok az erőszakostól. Igen, ezt mondja az Úr, és akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód és megváltod Jákob erős Istene. Vagyis ott van az az erő, amelyik azt a bizonyos erőt is meg tudja fékezni, kötözni. No, ezután beszél Jézus a Szentlélek elleni bűnről. Hát mi is ez? És mindjárt azt tegyük tisztába, hogy ez nem a gyengék kísértése. Például ugye a tenger lecsendesítésénél felteszik ezt a riadt kérdést, hogy kicsoda ez? Minden engedelmeskednek neki az elemek is. Vagy amikor Tamás kételkedik, és azt mondja, hogy nem hiszem el. Ugye? Tehát ez teljesen ugye, a kételkedésnek minden formáját kimeríti. És hát ez mind-mind nem probléma, hogy ez az erősek kísértése lehet, és azon belül is egy alig-alig felfogható gondolati lehetőség, hogy tudomán tudom, hogy ki vagy, ugye, és mégis szembe fordulok veled. Ugye a démonok mondják azt, hogy mi gyötörsz bennünket, mi közünk hozzád, Istennek fia, ugye? Ők pontosan tudják, ez egy ilyen démoni lehetőség, amely meghaladja mi emberi értelmünket. Tehát a gonosz azt tudja pontosan, kicsoda Jézus is harcol vele. Tehát nem a gyengék, jaj, én olyan gyenge vagyok, biztos az Isten nem bocsát meg, hanem amikor valaki, hogy így mondjam, oda akar, szembe akar helyezkedni az Istennel. Éppen minap megnéztem egy régi DVD-n az ember tragédiának egy régi ilyen tévés előadás, figyeltem a Lucifert, hogy na, milyen szerepe van. Hát, mert ez egy nagyon kedves, rendes ember a Lucifer, szóval nem az a probléma, amikor valaki kételkedik, ugye? Nem az a probléma, amikor valaki elbizonytalanodik. Nem az a probléma, amikor valaki úgy érzi, hogy ő nem tud egyáltalán hinni, és hát az egészet nem hiszi el. Ez mind-mind nem probléma. Itt valami másról van szó, erről a démoni szembeszegülésről, hogy pontosan tudom, hogy az Isten lelke van benned, de én szembeszegülök veled. Be is csukjuk ezt az ajtót, majd a végén egy mondattal visszatérünk erre, de most érkezzünk meg már végre a textushoz. Az a különös benne, hogy Márk ezt az egész nehéz kérdést a rokonok történetébe teszi bele, mint egy keretül szolgál ez, és ez rendkívüli módon érdekessé vált a számomra, hogy miért tette ezt Márk, mi volt az ő szándéka, és hogyan néz egymásra ez a két történet. És itt kell nekünk most egy kicsit mélyebbre ásni. Azt olvasjuk az igében, hogy Jézus házában összegyűlt a tömeg, még ugye ezt a kis részletinformációt is megőrzi az evangélium, hogy még enni se tudtak, ez számomra egy nagyon hitelessé teszi, hogy tolonganak és kíváncsiskodnak, és tele van az a ház, ahol Jézus Kapernaumban lakott, és a hozzátartozók pedig megijednek. Hát mi van itt a népgyűlés? Ugye a rómaiak rögtön már megjelennek ilyenkor, esetleg ott egy-egy egységgel oszlottnak, stb. Letartóztatnak. Tehát ismerjük ezeket a dolgokat. És nem csoda, hogy megjelennek, megjelennik egy bizottság, és hát a bíróság előtt az egyetlen hatásos érv minden máj napig, hogy ha azt mondjuk, hogy nem hamis proféta ez, nem bűnöző ez, hanem őrült. Magán kívül van. És milyen különös, hogy itt találkozik össze a két szál, az én látásom szerint, hogy az ókorban és Izraelben, és a Szentírás is tanúságot tesz róla, nem tettek különbséget lelkibeteg és megszállott között. Ugye? Nézzük csak, tehát valahol a kettő hogyan is közelít egymás, az a két állítás magán kívül van, másodszor azt mondja, hogy a farizeusok meg azt állították róla, hogy tisztátalan lélek van benne. Hát döbbenetes. Ezért van közel egymáshoz valahol a kettő. Mit akar az egyik? A család mit akar? Meg akarja menteni Jézust, és nyilván magukat is. Mit akarnak Jézus ellenségei? Eltüntetni, elpusztítani, de minimum ellehetetleníteni. És ugye itt derül ki az, hogy igen, a pokolba vezető út valóban jó szándékkal van kikövezve. Meg akarjuk menteni, és azt mondjuk, hogy őrült, megszállott. Most tegyük át az egészet az egyház történetének összefüggésébe. Hát mit akartak ugye Jézusok, hogy megmenteni azzal az állítással, hogy magánkívül van, idegen lélek, szellem befolyása alatt van. Gondoljunk vissza, hogy a 20. században hányan szerették volna megmenteni az egyházat. Például ugye a harmadik birodalomban létrehozták az úgynevezett Deutsche Christen, német keresztények mozgalmát vagy egyházát, aztán hál' Istennek a hitvalló egyház ebben szembe fordult azonnal már 33-ban, De miről szólt a dolog, hogy hogy lehetne megmenteni? Aztán hasonló módon történt ez ugye a lenini ideológia idején is, hogy kikkel cimboráltak azokkal, akiknek programjuk volt, hát elő kell venni a régi könyveket, lapokat, én azért ezt a részét elolvasgattam. Az volt a menetrend, hogy 25 éve van mondjuk Magyarországon az egyháznak. Ez a realitás. 25 év múlva el fog tűnni. Hát most ezekkel, ugye, akik ezt vallották, hitték, egy, hát hogy így mondjam, szellemiségbe kerülni, valóban önmaga pusztulását jelenti. Tehát, és látni kell azt, hogy a veszély nem múlt el, ma sem. Tehát ezt a csapdát el kell kerülni. És Jézus néhány egyszerű szóval rávilágít az egyház lényegére. Mi ez? Azt mondja, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem, nővérem és az én anyám. Ezen a nagyon súlyos, nagyon melbevágó igazságok után jön egy nagyon egyszerű, világos, számomra ilyen nagyon kedvesen és ember közelien megfogalmazott lehetőség arra, hogy hát hogyan is kell eligazodni ezekben a kérdésekben. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és anyám. Tehát mitől tartozunk ő hozzá, és nem sodródunk ide vagy oda vagy amoda, ha ebbe az új családi közösségbe tartozunk. És ez nem azonos, ezt látni kell, sem a fizikai értelemben vett családi, sem a népi, sem a kulturális hagyománnyal. Nem azonos azzal. Ezek drága kincseink, de általában ezeket is szeretnénk megmenteni. Valóban, ugye, népünket, kultúránkat. Ugye sokan vannak ma is, akik még bármit megtennének érte, feláldoznának érte. No, itt van szükség világosságra, itt van szükség bölcsességre, hogy mindezekért nem cimborálhatunk akkor sem idegen szellemiséggel, más lelkülettel, mert magunk se vesszük észre, hogy azokat erősítjük általa, vagy általuk, akik azt akarják, hogy ne legyen ott az Isten akarata a világban, ne legyen ott a mindennapokban, a döntésekben, célokban, a családban, a népben, a kultában, ne legyen ott. Semmibe se legyen ott. Tehát a meghasonlások világában élünk, ebben szenved a mi népünk, és sorsszerűen az Isten népe is. És itt van a nagy küldetése, úgy gondolom, az Isten gyermekeinek, az Isten családjának. Szépen mondja ezt a teológia, hogy a família Dei, az Isten családja, ez az egyház, a gyülekezet. Itt van a nagy küldetése, hogy ebben a szétesésben, meghasonlott világban, a minden megkérdőjelezésében igenis integrált, szervesen építkező közösségek, személyiségek jelezzék és mutassák azt, hogy van egy mindennél nagyobb, erősebb hatalom, akinek mi az akaratára figyelünk, és igyekszünk aszerint is élni. Ilyen családként. Hát ez az egyház, ez a gyülekezet. Nos, hát végezetül is, hát hagyd mondjam, így most már valami ehetőt is, ugye összefoglalásul talán. Igazából egy dologról nem szóltunk, pedig ott van az evangélium ebben az egész részben, amikor azt mondja, hogy bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólunk. Tehát ez egy hihetetlen mondat, mindig csak a következő részre figyelünk. Különben zárójelesen mondom, egy ilyen káromkodós népnek ez nagy evangélium. De itt a kijelentésnek a tágasságát lássuk, hogy minden bűn és a káromlások mérhetetlen tömege is meg fog bocsátatni. Hát ez az Isten mérhetetlen kegyelméről szól. És ezt épp úgy nem tudjuk átfogni, mint a másik kijelentést, ugye ez meghalad bennünket, de én azt gondolom, tehát, hogy nagyon jól kell ezt érteni, látni, meghalani, hogy a kétkedés, a kérdezés,
a gyengeség, akár a harag, haragszom az Istenre, elvette, meghalt, megbetegített, és így tovább. A kétkedés, a harag, a hitetlenkedés, bármi nem tartozik a megbocsáthatatlan dolgok közé. Ezt tessék megérteni, tessék, mint evangéliumot meghallani. Az Isten ilyen kegyelmes, ilyen tágas az ő szeretete. Aztán másodszor annyit, hogy viszont igyekezzünk távol maradni bizonyos dolgoktól, talán ez nem is tűnik életszerűnek, hogy ilyen ördögi ellenvetések legyenek bennünk Jézus iránt, de azért azt gondolom, hogy ne legyünk az ilyen dolgok közelében sem, se komolyan, se komolytalanul. Ennyi szerintem ebben a kérdésben elegendő. És harmadszorra pedig, hogy Jézus nem tart nagy értekezéseket, nem ír egy könyvet erről a problémáról külön, hanem nagyon egyszerűen ennyit mond ezeknek az embereknek, akik ott vergődnek ilyen súlyos kérdések között. Íme az én anyám, az én testvéreim, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. És hol lehetnénk nagyobb biztonságban, mint az Isten családjában? Hol lehetnénk nagyobb örömben, kegyelemben, mint ott? Isten így áldjon meg bennünket. Amen. Keressük ki a 264. énekünk 5. versét, és énekeljük feleletül. Édesatyánk, hálát adunk te néked, hogy a te evangéliumod az olyan tágas és olyan mély, hogy mi nem tudjuk azt körbejárni, a határait kijelölni, és azt mondani, hogy eddig tart, mert mindig új és új öröm és új kijelentés ér bennünket, te szeretetednek újabb impulzusa. Most hagyj könyörögjünk azokért, akiknek nincs fülük az evangéliumot meghallani, akik hordozzák a terheiket, nyögve sokszor átkozódva, és nem tudják letenni, mert valamiképpen elkerülik a kegyelemnek helyét, és hisszük és reméljük azt, hogy te utoléred őket is. Hagyj könyörögjünk azokért, akik elbizonytalanodtak az úton, mert annyi minden érte őket az életbe. Hagyj kérjük azt, hogy újra meg tudjanak erősödni, újra rátaláljanak az útra, amelyeken nem csak hordozni lehet a terheket, hanem közben növekedni, erősödni a te vezetéseddel sok-sok jó lelki ajándékot kapni. Hadd könyörögjünk a családokért, és könyörögjünk a mi népünkért is, mert meghasonlott családok és meghasonlott néppé váltunk. És hadd kérjünk arra, hogy elinduljon, és látszódjék az a másik erő, a nagyobbik erő, amelyik gyógyítja mindezt a te
szent lelkedés igéd által. És mi csatlakozunk ehhez, és mi ennek az erőnek a szolgálatában vagyunk. Köszönjük, hogy a te néped az olyan, mint egy család. És köszönjük ezeket a szavakat és biztatásokat. És most különösen, hogy könyörögjünk a megszomorodottakért, gyászolókért, hogy állj melléjük erősítsd meg őket, és mutass rá a helyes útra. Fel tudják dolgozni mindazt, ami történt, és ugyanakkor önmaguk és önmagunk életének útján is valami újat is tanuljunk általa, hogy jól tudjunk élni a hátralévő időnkkel. Könyörgünk a nyári szünetben lévőkért az utolsó hetekben, akik még pihenni tudnak, a gyermekekért, őrizd meg őket egészségben. Könyörgünk a mi népünkért is, most különösen az egész magyar népet visszük oda elédbe, megköszönve nagy elődöt, megköszönjük ezt a helyet, ezt a országot, ezt az államot, amelyikben annyi kincset belé helyeztél, hogy könyörögjünk azért, hogy tudjunk vele jól élni, mint adottsággal, lehetőséggel. Köszönjük a kenyeret is ebben az évben, nem éhezünk, nem sújtott bennünket olyan aszály vagy árvíz, aminek következtében veszélybe kerülne a kenyér. Így áld meg bennünket, kérünk és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. délután 4 órakor lesz a gimifi, kedden, szerdán a bibliaórák a szokott időben. Hirdettem, hogy szombaton esküdtek templomunkban Tóth Anna és Lackó Zsolt, házasságukra Isten áldását kérjük. Hirdettem, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Farkasszécsi Balást, Farkasszécsi Ibolya és Farkasszécsi Levente gyermekét, Isten gondviselő kegyelmét kérjük a családra. Hirdettem, hogy eltemettük Wolf János atyánk fiát életének 81. évében, a vigasztalás igéit a Máté Evangélium a 24. részből vettük, kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az Ura gondviselővé tett háza népén, hogy a maga idejében adjon neki eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő Ura, amikor hazajött, ilyen munkába talál. Gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a gyászoló családot. Most átadom a gondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, a mai augusztusi hétvége talán az utolsó nyaralós hétvége, és hamarosan itt van szeptember első hétvégéje, 6. és 7. a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválnak az időpontja. A mi gyülekezetünk is másokkal együttműködve kint lesz a Szőlőskert gyermeksátorral. Megvan a program, és a programhoz természetesen szükség van egy jó csapatra, nem csak az olimpián, de itt is. És ahhoz, hogy a sikerüljön ennek a csapatnak az együttműködésére van szükség. Nagyon sokféle területen, 4 jelentkezési lapot már ki is raktam oda a pénztárosi asztalhoz a Fehér István testvérünk mellé. Csak felsorolásszerűen, tehát jelentkezni lehet sósütemény készítésre, aki nem tud kijönni, mert olyan esetleg az egészségi állapota. Azt megköszönjük. Vagy a büfében is lehet segíteni. Ezt Szabó Kata koordinálja, az lenne a kérésünk, hogy jó lenne, ha többen lennének ott. Nem csak Erzsé és Erzsike csinálná végig nagy részt a 2 napot, hanem lennének mások is. Továbbá szükségünk van éjszakai őrökre is, mert járnak hulladékgyűjtők, nem csak hulladékot visznek el. Körülbelül 2 órás beosztásokból szombatról vasárnapra viradó éjszaka. És gyerekfelügyeletre való közreműködésre erre Szirmai Júlikánál lehet jelentkezni, és a kreatív programba pedig Rideg Erikának lehet segíteni. Tehát 4 ív van egyenlőre kint, tehát a ki mit, milyen sós sütit akar sütni, jelentkezni a büfébe, a felszerelés őrzésére, illetve a kreatív programba való részvételre. Még egy fontos dolog, hogy holnap kezdődik az óvoda szolgálata, ezért is kérjük mindenkinek az imádságos gondolatát, hogy az óvónők és a dadák jól bírják az igénybevételt, illetve hogy hirdessük ezt az alkalmat a óvodai szülők és dolgozók között is, hogy nyilván kézenfekvő, hogy ők részt is vehetnek a programokon, de ugyanakkor a szolgálatban is közreműködhetnek. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, de az összes közt a legfontosabb az, hogy legyen pogácsa nagy mennyiségben. Ezt nem hangzott el ez a varázsszó. Keressük ki a 288. dicséretünk. E világnak fényessége, az Istennek Szent Angyal az Allamára megy, és aztán pedig az ünnephez kapcsolódva majd a himnuszt énekeljük, és úgy fejezzük be. Kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.